Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Megvan a negyedik pas Krisztián kalapácsvetésben nyert aranyérmet Londonban.
A legforróbb nyári nap, Budapesten megdőlt az 1939-es melegrekord.
Meghalt Cvak Péter, a Cvak Unikum tiszteletbeli elnökét 85 éves korában érte a halál.
Sikeres landolás a Marson, az élet nyomait kutatja a vörös bolygón a NASA űrszondája.
Megvan a negyedik arany.
A magyar csapat újabb londoni aranyérmét Pars Krisztián, a dobóese 30 éves kalapácsvetője nyerte.
A szombathelyi atléta a harmadik kísérletére 80 méter 59 centit dobott, ezzel győzött. Az ezüstérmes a címvédő szlovén sportoló lett, a bronzérmet pedig az aténi olimpiai bajnok japán atléta szerezte meg.
Ezzel a dobással szerezte meg Pars Krisztián az olimpiai aranyérmet. Ő volt az egyetlen, aki a döntőben 80 méter fölé dobta a kalapácsot.
Pars Krisztián olimpiai bajnok ebben a pillanatban!
Ez az a pillanat, amikor biztossá vált az újabb magyar arany. Pars Krisztián döntőbeli legnagyobb riválisa, a szlovén Primož Kozmus utolsó kísérletével sem tudta megelőzni a szombathelyi kalapácsvetőt, aki ezután már olimpiai bajnokként léphetett a dobókörbe. A győzelem után az edző Németh Zsolt is a könnyeivel küzdött. Édesapja Németh Pál halála után vette át Pars Krisztián edzéseinek irányítását. Tulajdonképpen ő fejezhette be, amit a 3 éve elhunyt apja elkezdett. Pars Krisztián Németh Pál fényképével állt a kamerák elé, és azt mondta, sajnálja, hogy nem érhette meg ezt a sikert.
Nagyon, nagyon boldog vagyok. Nehéz ilyenkor szavakat találni, hiszen az ember tényleg úgy van vele, hogy még nem esett le, hogy mi történt. Egy kicsit ugye még bennem van az is, hogy nem dobtam igazából úgy, ahogy én szerettem a mozgásilag, de ugye ezt nem kell magyarázni, hiszen ennyi elég volt az olimpiai bajnoki címhez. Fantasztikus érzés, fantasztikus.
Pars Krisztián a magyar atlétika 10. olimpiai bajnoka, a kalapácsvető között az 5. aranyérmes. Kis Balázs 1996-os győzelme volt az utolsó aranyérem ebben a versenyszámban.
Pars Krisztián aranyérmét adásunk alatt veheti át, az eseményt a Híradóban közvetítjük.
Az olimpiai éremtáblázatot a résztvevő országok lakosságának arányában állítanák össze, Magyarország a második helyen állna. 4 éve Pekingben 3 aranyat szereztünk, Athénban és Sydneyben 8-8. Sportközgazdászok szerint a magyaroknak Londonban újra esélyük van a 8 aranyra, a fele már meg is van.
Az első magyar aranyérmet Szilágyi Áron szerezte meg a londoni olimpia 2. napján. Az elmúlt 1 hétben összesen eddig 4-szer állhatott magyar sportoló a dobogó legmagasabb fokára. Gyurta Dániel 200 méteres mellúszásban, Berki Krisztián lólengésben, Pars Krisztián pedig kalapácsvetésben volt a legjobb. A táblázat szerint eddig van még egy ezüst, 3 bronzérmünk, 2 negyedik, 3 ötödik és 4 hatodik helyezésünk. A Híradó által megkérdezett sportközgazdás szerint a magyaroknak újra esélyük van arra, hogy 8 aranyat szerezzenek.
Az a fejlettség, amiben vagyunk, tehát az a gazdasági fejlettség, a népességünk azért az sem elhanyagolható, de főként az a sportkultúra, amit mérhetünk az elmúlt időszakban az olimpiai eredményességgel, illetve általában a sport eredményességünkkel, azért azt mutatja, hogy Magyarországnak a világsport térképén nagyon előkelő helye van.
4 éve Pekingben 3 aranyat szereztünk, 2004-ben Athénban és előtte 4 évvel Sydneyben 8-8. Az olimpiai játékok fennállása óta 160 arany, 142 ezüst és 161 bronzérmet szereztek magyar sportolók. Az összesített éremtáblázaton ezzel a 8. helyen állunk. Magyarország világviszonylatban a 2. az 1 főre jutó aranyérmek számát illetően.
A legjobb 8 közé jutott a magyar kézilabda válogatott, miután 26-23-ra győzött a szerb válogatott ellen. A magyar válogatott szerdán játszik negyeddöntőt az Európa-bajnok ezüstérmes Izland ellen.
Nehéz csoportból, nehéz meccseken, nagy küzdelmek árán jutott tovább a férfi kézilabda válogatott. A szurkolók azonban mindvégig a csapat mellett voltak, és nem volt ez másképp most sem, amikor a szerbek ellen játszottak a továbbjutásért kiki meccset. A magyar csapat szinte hazai pályán játszhatott, és a lelátóról biztatta őket a friss aranyérmes Pars Krisztián is. Küzdelmes meccsen van túl a magyar válogatott, bár az utolsó percekben már egyértelmű volt, mi lesz a végeredmény. Az utolsó magyar gól pedig akár szépségdíjat is kaphatna.
A meccs végét jelző sípszó után szinte felrobbant a stadion. Nem csak a játékosok, de a szurkolók is telitorokból üvöltöttek. A biztatást Fazekas Nándor is megköszönte.
Megköszönjük, hogy itt vagytok! Hajrá
Magyarország! A továbbjutásért a szurkolók is hálásak voltak.
Hajrá Magyarország!
Azt mondták, az utolsó pillanatig nagyon izgultak.
Nagyon-nagyon idegesek voltunk.
Nagyon szeretjük, hogy a szív volt ránk hozták. Így tovább.
A drukkerek szerint ők mindent tőlük telhetőt megtettek. A hangulat olyan volt, hogy a csapat otthon érezhette magát.
Hazai pályára srácok nem tettek más, csak a győzelem, csak a győzelem.
Nem lehet megállni, és eddig is nagyon szép volt.
A szerbek elleni győzelem után újabb nehéz ellenféllel az Európa-bajnok ezüstérmes Izlanddal játszik a magyar válogatott szerdán.
Ma már a pólósoknak is jól ment a játék. A címvédő magyar férfi vízilabda válogatott legyőzte az Egyesült Államok csapatát. 11-6-ra verték az amerikaiakat. A szerdai negyeddöntőben a spanyolokkal vagy az olaszokkal játszanak a legjobb négy közé jutásért.
Mindössze fél fok híján nem dőlt meg az országos melegrekord. Pakson ma 39,7 fokot mértek, Budapesten viszont megdőlt a rekord, 37,7 fok volt. A fővárosban legutóbb 1939-ben volt ilyen meleg.
A gyerekek a szökőkutakban játszottak, a felnőttek pedig az árnyékba húzódtak. Sokak csak szalmakalapban és kendőben mentek a napra. Ma az esernyőket is a napsütés ellen használták. Volt, aki legyezővel próbált enyhíteni a forróságon, de volt, aki nem menekült a hőség elől. Ez a mozdonyvezető épp elkezdi a műszakját. Azt mondja, munka közben akár 40 fok is lehet a kabinban. Megfelelő mennyiségű vízzel viszont kibírható.
Kinyitjuk az ajtót, ablakot, menet közben menet szél segít. Egyébként álló helyzetben szörnyű meleg van rajta.
Ez már egy étterem konyhája. Itt akár 45-50 fok is lehet.
Nagyon sok vízet iszunk. Az elszívó is sok segítséget nyújt nekünk ebben a hatalmas hőségben.
Oda ki is van írva, hogy június 1-től augusztus 31-ig technikai szünetet tartunk 16 órától.
Éppen ezért az üzletvezető úgy döntött, hogy a nyári időszakban minden nap tart egy fél órás pihenőt az alkalmazottainak.
Mi szünetet tartunk, 3:45-4-kor veszük fel az utolsó rendeléseket, és 16:30-ig gyakorlatilag a kollégák pihennek. Kiengedjük őket, vegyenek egy szusszanásnyi levegőt, igyanak meg egy üdítőt.
Nálunk nem lesz hűvös, de jóval elviselhetőbb lesz a hőmérséklet.
A meteorológus épp azt mutatja, hogy holnaptól kellemesebb időjárásra számíthatunk, de fázni azért nem fogunk.
Ma tetőzött a hőség az országban, holnaptól lehűlés veszi kezdetét. Egy hideg front érkezik az éjszakai órákban, ami holnap az ország keleti részének kivételével már megszünteti a hőséget.
Ma megdőlt a budapesti melegrekord. Legutóbb 1939-ben mértek ilyen meleget a fővárosban.
Rekord mennyiségű ásványvíz fogyott ma és az elmúlt napokban. A nyár legmelegebb napján a szokásos mennyiség ötszörösét adták el az üzletekben. Ugyanakkor friss tejtermékből jóval kevesebbet vesznek, inkább a tartós élelmiszerek kelendők. Ilyenkor néhány perc is elég ahhoz, hogy megromoljon az étel. Kánikulában megnő az ételmérgezés veszélye.
Ásványvízzel töltik fel a polcokat ebben az üzletben. Csak itt egy nap alatt 2200 palack vizet adtak el. Ötször annyit, mint egy átlagos nyári napon.
Alapból is sokat iszom. Olyan 3 litert naponta, ilyenkor még sokszor 5-öt is. Általában vizet.
Sörből és üdítőből is több fogyott. Jégkrémből 40%-kal többet adtak el, mint egy héttel korábban. A kimérős felvágottakból és a friss tejtermékekből viszont kevesebbet.
Sokszor előfordult már, főleg az acskos tejnél, hogy megsavanyodott, úgyhogy ez ettől kezdve tartós tejre szavazok.
Romlandó ételt ilyenkor veszélyes lehet venni. A legnagyobb kockázat addig van, amíg az üzletből az otthoni hűtőszekrényig ér a termék.
Itt kell nagyon odafigyelni, hogy a lehető legrövidebb időt teljen el az időszakban, illetve ha tehetjük, akkor hűtőszatyorban vagy hűtőtáskában szállítsuk a termékeket.
A kánikulában az ételmérgezés esélye megnő, ezért azt javasolják a szakemberek, hogy mindig a vásárlás végén vegyük meg a romlandó ételt.
Elhunyt Cvak Péter, a Cvak Unikum tiszteletbeli elnöke, neves üzletember, volt országgyűlési képviselő és washingtoni nagykövet. 85 éves korában Olaszországban érte a halál.
A termék, annak a feltalálja az én déd, sose tudom, de dédpapám volt.
És ezt hogy találnak?
Második Józsefnek volt a házi orvosa. Bécsbe, Monarchiába.
Így emlékezett vissza a dinasztia legnagyobb sikerére az unikumra Czvak Péter 10 éve egy interjúban.
Mikor megitta, akkor azt mondta, das ist ein, oké,
okay. Unikumat kimondhatunk.
Czvak Péter igazi szeszipari dinasztiába született, szülei gyártották az unikumot a Soroksári úti gyárban. Ő is üzletembernek készült, de 1947-ben emigrálnia kellett. 1956-ban a korábbi amerikai elnökkel Herbert Hooverrel 120 ezer dollár gyűjtött a forradalom menekültjeinek. 1987-ben tért csak vissza Magyarországra, megvásárolta a gyárat az államtól. Ekkor kezdték újra dédszülei eredeti receptjeivel főzni az unikumot. Előtte 40 évig másolták.
A család ez a legfontosabb, hogy elüldöztek, és megint itt vagyunk.
Nem sokkal azután, hogy hazajött, kinevezték washingtoni magyar nagykövetnek.
Az a fontosság, amit én szeretnék, és ti mind profik vagytok, ezt a követséget felhozni Washingtonban az első 10 közé.
Rövid ideig, egy évig volt diplomata, de a nagykövetség teljes arculatát megváltoztatta. Kétszer is volt országgyűlési képviselő, 1994-ben az SDS, a Fidesz, az Agrárszövetség és a Liberális Szövetség vállalkozók pártja közös jelöltjeként. 2002-ben újra képviselő lett az SDS színeiben. 2008-ban adta át a céget a lányának és a fiának, vagyis a 8. generációs Czvakoknak.
Én megéltem a fiatalságomat itt, ugye, utána, mert ezek az élmények, mint ilyen nyilas, meg oroszok, utána jött az emigráció, utána jött Olaszország, utána jött, ugye, visszajövett a Magyarország, tényleg egy 5 különböző élet. És... De én azt hiszem, ugye, aminek én örülök, hogy én megmaradtam annak, ami vagyok.
Czvak Péter Olaszországban halt meg vasárnap, 85 éves volt.
Egyetemi szinten is megindul a pálinka mesterek képzése a Budapesti Corvinus Egyetem élelmiszertudományi karán. A pálinka mester szakmérnök, illetve szaktanácsadó képzés ősztől levelező tagozaton várja az érdeklődőket. Szőlészborász szakmár 10 éve működik a Corvinuson, ilyen felsőfokú képzés azonban mostanáig nem volt elérhető Magyarországon.
Felmelegítjük a ceprét, és a cepréből feláramló gőzök, illetve párák, azok, amik az alkoholtartalmuk miatt fontosak.
A pálinka készítés folyamatát magyarázza a Gyulai Pálinka Manufaktúra dolgozója. A főzde 300 éve működik.
Milyen gyümölcsöket hogyan erjesztünk, ezek mind biológiai és kémiai folyamatoknak a tömkelege, egymás utáni sorozata, és nagyon tisztában kell lenni ezeknek a folyamatoknak a mély ismeretével.
Ez már a Corvinus Egyetem laborja. Itt azok tanulhatnak ősztől, akik a pálinka készítés és forgalmazás fortíjait szeretnék megtanulni.
Itt találhatóak az elő, a közép és az utópárlatok, melyek közül a középpárlatot szoktuk kihigítani a megfelelő alkoholtartalom eléréséhez.
A szak egyik oktatója szerint fontos, hogy a leendő pálinka mesterek a főzés folyamatán kívül a kereskedelmi ismereteket is elsajátítsák, hogy később akár saját pálinka főzdét nyithassanak.
Olyan valóban hozzáértő fogyasztókat is tudjunk képezni, akik eddig hobbi szinten érdeklődtek, és most szakértői lesznek a pálinkának.
A 4 fél éves képzésre augusztus 31-ig bárki jelentkezhet, akinek van már egy alapdiplomája. Az élelmiszermérnök, agrármérnök vagy vegyész végzettségűek a képzés teljesítése után pálinka mester szakmérnöki képesítést kaphatnak, míg a más területen végzett hallgatók szaktanácsadó képzettséget szerezhetnek.
4 forinttal csökkenti a gázolaj literenkénti árát szerdától a MOL, a benzinára nem változik. A 95-ös átlagárai továbbra is 426 forint marad, a gázolaj 427 forintra csökken.
Újabb idei csúcsot döntött ma a forint, egészen 275 forintos szintig erősödött az euróval szemben. Legutóbb tavaly szeptemberben volt ennél erősebb az árfolyam. Az elemzők szerint most a javuló nemzetközi befektetői hangulat miatt erősödik a magyar fizetőeszköz.
Népirtással vádolja a szíriai rezsimet a miniszterelnök, aki tegnap megszökött Szíriából és átállt a kormányellenes lázadókhoz. A damaszkuszi állami televízió korábban csak annyit közölt, hogy a kormányfőt leváltották posztjáról. Meg nem erősített hírek szerint a volt kormányfővel együtt 2 másik miniszter és több katonai vezető is távozott Szíriából.
A szíriai miniszterelnök több mint 15 éve szolgálta hűségesen az Assad rezsimet. Korábban mezőgazdasági miniszter volt, a kormány élére júniusban nevezték ki, most megszökött. A dezertálás nem hirtelen ötlet. Több mint két hónapja terveztük a szíriai szabad hadsereg és a felkelők képviselőivel együtt, közölte a politikus szóvivője. A szír ellenzék vezetője szerint elképzelhető, hogy a szökött miniszterelnök politikai szerepet kaphat az Assad rezsim bukása után. Riad Hijab átállása fordulópont a szíriai forradalomban és a rezsim meggyengülését bizonyítja. Felszólítom valamennyi szíriai állami alkalmazottat, hogy habozás nélkül döntse el, melyik oldalon áll, mondta az ellenzéki vezető. A reggeli órákban Damaszkuszban pokolgép robbant az állami televízió épületében. Legalább hárman megsérültek, de az adást nem szakították meg. A szíriai információs miniszter Szaúd-Arábiát, Izraelt és Törökországot vádolta a merénylet megrendelésével.
Egy leszerelt katona követte el a Sikh templom elleni támadást az Egyesült Államok beli Oak Creekben. A 40 éves férfi 6 évig szolgált a seregben, és állítólag a fehér faj felsőbbrendűségét hirdette. A támadó engedéllyel tartott fegyverrel nyitott tüzet a templom közelében lévő parkolóban, majd az épületben folytatta a lövöldözést. A mészárlásnak 6 halálos áldozata van, köztük a Sikh vallási közösség helyi vezetője. Az ámokfutót végül a helyszínre érkező rendőrök lőtték le. A Sikh vallási közösségek tagjait az Egyesült Államokban gyakran muszlimnak nézik, ezért a 2001. szeptemberi terrortámadás óta többször is előfordult, hogy bántalmazták őket.
Újabb fél évet várhat tóásó előtt, hogy megkezdődjön a pere Bolíviában. A terrorizmussal vádolt erdélyi férfi több mint 3 éve tartják fogva. A múlt hónap végén az ügy eddigi 2 bíráját részrehajlás miatt felmentette a bolíviai igazságügyi minisztérium, emiatt csúszik a tárgyalás megkezdése.
Egy szerelmes levél, édesanyja fényképe és a paprikás krumpli receptje. Ezek a dokumentumok vannak tóásó előd ügyészségi aktájában, amit a bolíviai hatóság gyűjtött össze. A dossziét egy ismeretlen juttatta el Lukács Csabának, amikor a múlt héten meglátogatta a fogvatartott férfit. A baptista szeretetszolgálat képviselője szerint ez az anyag része lehet annak a 2000 oldal ügyészségi dokumentumnak, amit nemrégiben loptak el a hatóságtól.
Önmagában abszurdnak érzem a helyzetet, hogy a paprikás krumpli receptje és egyéb személyes levelezés hogyan jelenhet meg egy ilyen nagy jelentőségű ügyben bizonyítékként.
A fogvatartott férfi nővére a külügyminisztériumhoz fordul, mert ők nem akarják megtartani a dokumentumokat, nehogy ártsanak vele elődnek.
Mivel nem szeretnénk, hogy az a feltételezés érne, hogy a családtagok, a magyar állam, bárki más nem akar együttműködni a bolím állammal.
A baptista szeretett szolgálat titkos felvételeket is tudott készíteni tóásó előtt cellájáról.
Magyarország nem egy olyan rossz hely.
Tóásó elődött több mint 3 éve tartják fogva Bolíviában. A gyanú szerint társaival együtt merényletet terveztek a dél-amerikai ország elnöke ellen. A magyar-román állampolgárságú férfi tárgyalásának már július végén meg kellett volna kezdődnie, ám időközben felmentették az ügy 2 bíráját. Így akár fél év is eltelhet, mire az új ítélőszék megalakul.
Most pedig kapcsoljuk a londoni stúdiónkat, hiszen hamarosan átadják Pars Krisztián aranyérmét. Londonban van Szújó Zoltán. Szervusz Zoli, miért csak ma, vagyis a verseny másnapján kapja meg Krisztián az aranyérmét?
Szervusztok, jó estét kívánok! Ez egy új szokás az atlétikában, de egy egész jó szokás, hiszen gondoljunk csak bele, véget ér az utolsó verseny, még tegnap éjszaka volt ez, és aztán elkezdenek hazafelé menni a nézők, és egy félig vagy tán 3/4 részben is üres stadion előtt kellene elvégezni és lebonyolítani ezt az eredményhirdetést. Mennyivel jobb egy olyan stadionban eredményt hirdetni, ahol már szinte egyetlen gombostűt sem lehet leejteni, mert most ez a helyzet az olimpiai stadionban, úgyhogy kapcsoljuk is az eredményhirdetésen ott lévő Deák Horváth Pétert és Szabó Gábort.
Tizenhat év után ismét van magyar olimpiai bajnoka az atlétikának, a kalapácsvetésnek. Jó estét kívánunk! A londoni olimpiai stadionból. Most lesz az eredményhirdetés pillanatokon belül, és ez sokkal jobb így teli stadion előtt, 80 ezer ember előtt felállni a dobogó legfelső fokára, mint mondjuk tegnap késő este, amikor már mindenki igyekezett haza. Ez egy okos gondolat, egy nagyon jó gondolat, mert hogy ott áll Pars Krisztián, a kalapácsvetés olimpiai bajnoka. De először szólítják Murafushi Kujit, a japánok kiváló kalapácsvetőjét, aki bronzérmet szerzett azon a versenyen, amelyen egy pillanatnyi kétségünk sem volt. Valahogy annyira magától értetődő természetességgel vettük tudomásul, hogy ezt a versenyt csak Krisztián nyerheti, hogy az csuda. Persze hát onnan bentről nyilván sokkal nehezebb mindez. Ő volt az egyedüli, aki 80 méter fölé vetette a kalapácsot, és a két nagy ellenfelet legyőzte, hiszen tudtuk, hogy velük kell majd különösképpen küzdeni. Primož Kozmus Szlovénia, egy korábbi olimpiai bajnok, a dobogó második fokán Szlovéniából, aki ismét összeszedte magát, úgymond ismét visszatért, és lám így egy olimpiai ezüstérem a jutalma. Pars Krisztián az olimpiai bajnok kalapácsvetésben, és majd az ő nyakát díszíti az aranyérem. Niki a győzelem istennője is vele van, de hát ezt a bizalmat ki kellett érdemelni. Ez nem a szerencsén múlik, hanem a munkán, az összeszedettségen, a figyelmen, az áldozatokon. Hát itt van ez a fiatalember, a dobóese atlétája, dobóatlétája. Azt is mondhatom talán némi iróniával, hogy ő az esernyő ember, aki a magyar atlétika fölé tartja azt a bizonyos jótékony esernyőt, hogy a sportág megítélése kedvező legyen, vagy kedvező maradjon. És ott áll a dobogó legfelső fokán élete legnagyobb sikere. Hajrá magyarok, hallatszott a nézőtérről, a himnusz neked szólt, Pars Krisztián, köszönjük. Szújó Zoli, tiéd a szó.
Köszönjük szépen, 80 ezer ember előtt szólt tehát a magyar himnusz Pars Krisztián tiszteletére, aki tegnap olimpiai bajnoki címet szerzett kalapácsvetésben. Lesznek egyébként ma is a küzdőtéren, bár jóval kevesebben, 22 óra 45 perc környékén Harcsa Zoltán negyeddöntőjét nézhetik meg itt a közvetítésünkben, majd ökölvívásról van szó 75 kg-ban, és rengeteg atlétikával várjuk Önöket. Izgalmas lesz a mai nap is, tartsanak velünk a Szó Budapesté.
Szújó Zoltán, köszönjük, és persze Pars Krisztiánnak is.
További gyanúsítások várhatók bűnszervezetben elkövetett vesztegetés miatt a V. Lászlót érintő ügyekben. A Híradó információi szerint az újabb gyanúsítottak hozzátartozóitól is le lehet foglalni vagyontárgyakat. Ráadásul az érintetteknek kell majd bizonyítaniuk, hogy a bűnszervezet működése idején szerzett vagyon tisztességes forrásból származik.
Ebben a budai családi házban lakott V. László a vesztegetési ügy egyik gyanúsítottja letartóztatásáig. A vállalkozó legalább 40 szórakozó helyet irányított, de úgy tudjuk, az ingatlanjai és a cégei és a családtagjai nevén vannak. Az ügyészség szerint eddig minden gyanúsítottól foglaltak már le ingatlant, járműveket vagy készpénzt.
Kiterjed ez a nyomozás a terheltek és a bűncselekménnyel érintett vagyonra is, annak a felderítésére is, hiszen már az első akció keretében is gondoskodott az ügyészség különböző összegek, különböző vagyontárgyak lefoglalásáról.
V. László házkutatása során 410 millió forintot foglaltak le. Az ügyészség szerint azért, mert prostitúcióból és adócsalásból származott a pénz.
Az őrizetbevétele.
V. László ügyvédje azt mondja, hogy ezt nem tudta bizonyítani a nyomozóhatóság, ezért később egy másik, bonyolultabb indokkal helyeztette zár alá a pénzt.
A mostani indokolás szerint a vesztegetési cselekménynél azért, hogy a szórakozóhelyeit ne vegzálják, illetve más szórakozóhelyeket pedig zavarjanak meg, ebből származó haszon lehet ez az összeg, amely az ügyészség szerint kellő alapot szolgáltatta ennek a kényszerintézkedésnek az alkalmazására.
Az ügyészség múlt héten azzal egészítette ki V. László gyanúsítását, hogy bűnszervezetet irányított, így a feltételezett vagyon többi részét, vagyis a családtagjai nevén lévő ingatlanokat is könnyebben lehet majd lefoglalni, hiszen így az érintetteknek kell bizonyítani, hogy a bűnszervezet működése idején szerzett vagyon tisztességes forrásból származik. Úgy tudjuk, hogy V. László után hamarosan az ügy többi érintettjét is azzal fogják meggyanúsítani, hogy bűnszervezetben követték el a bűncselekményeket. Így a többi gyanúsított és a hozzátartozóik nevén lévő vagyontárgyakat is könnyebben lehet majd lefoglalni. A Híradóban Miki Attila riportját látták.
Legalább 1 millió forint értékű alkatrészt lopott el a kecskeméti Mercedes gyár egyik csoportvezetője. Az összeszerelő üzemben dolgozó férfi a már kész autókból vett ki motorvezérlő elektronikát, légzsákot, kulcsokat. A zsákmányt egy rokona házában tárolta és az interneten árulta. A gyár jelentette fel. A rendőrség lopással gyanúsítja és kezdeményezi előzetes letartóztatását.
Ön és közveszélyes buszsofőr leplezett le egy felháborodott utas. Videóra vette, hogy a sofőr vezetés közben újságot olvas a Körösvolán egyik járatán. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a busz 100 métereket ment úgy, hogy a sofőr közben nem nézett az útra.
Mikor ő olvas, nem vezeti a busz senki.
Meghökkent a buszos felelőtlenségén az a vizsgabiztos, akinek megmutattuk ezt a mobiltelefonos felvételt. A Körösvolán Doboz és Békés Csaba közötti járatán egy utas vette fel, amikor a sofőr olvasni kezdett.
A műszerfalról elvette egy újságot, szétnyitotta, a kormányra terítette, és hát az út jó részén ezt az újságot olvasgatta, lapozgatta közbe.
Az ijegységében felháborodott férfi azért fordult a Híradóhoz, mert szeretné elérni, hogy megbüntessék a sofőrt, aki még akkor sem dobta félre az újságot, amikor áthajtott egy körforgalmon, sebességet váltott. A buszon utazó 15 utast az is meghökkentette, amikor úgy tűnt, hogy megcsókolja az újságot, valószínűleg csak a lapokat igazgatta a fejével.
Ha csak 36 km/h sebességgel megy, és csak egy másodpercig nézi az újságot, az azt jelenti, hogy 10 métert megy másodpercenként. Ugye, ha 72-vel, akkor azt jelenti, hogy 20 méter, és csak egy másodpercig nézte az újságot.
A felvételek alapján a buszsofőr akár 100 métereket tett meg, miközben olvasott. A vizsgabiztos szerint közúti veszélyeztetésért kellene megbüntetni a férfit. A felvételt megmutattuk a rendőröknek is, de első látásra csak annyit ígértek, hogy majd elemzik a képeket.
Hogyha bűncselekmény, illetve szabálysértés gyanúját állapítják meg, akkor ennek megfelelően eljárás indul a kapitányságon a sofőrrel szemben.
A Híradó kereste a Körösvolán vezérigazgatóját. Azt mondták, hogy csak a szabadsága után tud érdemben foglalkozni az üggyel.
Előre rögzített adást sugároz mától a Neo FM. A rádió dolgozói mind felmondtak. Az Adó volt hírigazgatója Berényi Attila azt mondta, az elmaradt munkabérek és az új tulajdonos által teremtett körülmények miatt döntöttek így. Az FM1 ZRT összesen 770 millió forinttal tartozik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak, amely az elmúlt évben számos alkalommal próbálta megmenteni a rádiót. Fizetési könnyítéseket, részletfizetést és egy alkalommal díjcsökkentést is adott a csatornának. Az NMHH média tanácsa végül június 20-án felmondta a céggel kötött médiaszolgáltatási szerződését. A társaság a döntést megtámadta a bíróságon, amely az eljárás idejére felfüggesztette annak végrehajtását.
A Csík zenekar koncertjével folytatódik ma a 20. Sziget Fesztivál, a még mindig nem hivatalos, mínusz első napon, ahol a forróságban napközben vizet osztottak a látogatóknak. A Sziget számos programja között nem kell lemondani az olimpiai játékokról sem, a közvetítéseket külön sátorban lehet nézni.
Rögtönzött dobkoncerttel dobta fel a napot ez a francia fiú. Aki viszont olvasni szeretne, ebből a könyvtárból több nyelven is válogathat. Azt ígérik, naponta frissítik a választékot.
Rengeteg ledes lámpa van fönn, meg rengeteg intelligens. 100-150 körül járunk.
Ez pedig kétszer annyi, mint egy szokványos koncerten. Idén a szervezők szerint a látvány a főszereplő. Az egyszerű sörsátort művészfotók borítják, a fákra pedig fényfüzérek és lampionok is kerültek.
Mivel ünnepelünk, jubilálunk, nagyon odafigyeltünk arra, hogy a helyszíneink és az egész fesztiválnak a környezete szép legyen, díszes legyen, izgalmas installációkat lássanak a nézőink, a látogatóink.
A különleges faszobrok pedig nem csak díszként szolgálnak, ezeken például hintázni lehet. Ezekben a tojásokban pedig sokkal jobb pihenni. A sátorban a kemény földön aludtunk, most inkább itt a puha párnákon pihenünk, mondja az olasz Andrea. Aki pedig még több nyugalomra vágyik, a 800 négyzetméteres hatalmas lufiban a lumináriumban talál csendet. Nagyon különleges hangulatot teremt a beszűrődő napfény. A fesztiválozók relaxálni jönnek ide, hogy egy kicsit feltöltődjenek, mondja a luminárium építője. A pihenés után pedig ma este a Csík zenekar koncertjével folytatódik a Sziget.
És a Szigeten van tudósítónk Messzes Boglárka. Szervusz, Bogi! Elkezdődött-e már a koncert? És nyugtass meg, hogy onnan nem ugrasz le.
Szervusztok, jó estét kívánok! Nem szándékozom innen leugrani. Pár perc is kezdődik a Csík zenekar koncertje itt a Sziget nagy színpadán egyébként. Közel 3 órán keresztül a hazai könnyű zene csíkosított slágereit játsza majd a zenekar. De itt lesznek egyébként az eredeti előadók is, Presser Gábor, Lovasi András és Bródi János is itt lesz a mai este. Holnap a 0. napon pedig Ákos koncertjével folytatódik a fesztivál. A szervezők egyébként ma este hangpróbát is tartanak majd. Budapest több pontján, a 3. és a 4. kerületben is ellenőrzik majd, hogy mennyire hangosak a hangszórók, ugyanis hogyha a zajszint meghaladja a megengedett mértéket, akkor ugye holnaptól lejjebb veszik a hangerőt.
Boglárka, köszönjük szépen!
Ma reggel közép-európai idő szerint 7:30 leszállt a Marson a NASA 4. eddigi legnagyobb űrszondája. A Curiosity, vagyis kíváncsiság névre keresztelt robot éveken át kutatja majd a vörös bolygón az időjárási viszonyokat, a talaj összetételét, és legfőképpen arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon volt-e valamikor élet a Marson.
Hatalmas újongásban törtek ki a NASA dolgozói a kutatórobot leszállásának pillanatában. Nálunk reggel 7:30, a Marson késő délután volt. Az animáción jól látszik, hogy a szonda a csaknem 570 millió kilométeres út utolsó néhány méterét egy űrdarún tette meg. Úgy gondolom, nagyon fontos lépéseket kell még megtenni. A mérések segítségével jobban megérthetjük a Mars bolygót. Megtudhatjuk például, mi lenne a legbiztonságosabb módja annak, hogy eljussunk oda, mondja a NASA egyik kutatója. A szonda a Gale-kráter melletti sziklaszirten szállt le. Nem sokkal később már küldte is a friss képeket.
Ahol a Curiosity most landolt, az a helyi tél vége nagyjából, tehát kezd lassan melegedni az időjárás.
A Marson mállott ásványok, folyók nyomai találhatók. Az égbolt halvány rózsaszín, az átlaghőmérséklet mínusz 60 fok. Az űrszonda elsősorban olyan szerves anyagok után kutat, amelyek korábbi élőlényektől származhatnak.
Rekonstruálni tudjuk azt, hogy hogyan fejlődött a Mars, és ezen belül a fő cél, hogy hogyan változtak azok a viszonyok, amik mondjuk kedveztek, vagy esetleg nem kedveztek a potenciálisan ott kialakult élet szempontjából, ha az életes egyáltalán megjelent.
A Kíváncsiság nevű egytonnás hatkerekű robot éveken keresztül kutat majd a vörös bolygón. Először az időjárási viszonyokról küld majd információkat. A talajminták vizsgálata hosszabb időt vesz igénybe. Így arra csak később kaphatunk választ, találtak-e életre utaló nyomokat a vörös bolygón.
Azt azért minden gyerek tudja, hogy az egér már járt a Marson.
Így van. Hát a híradó után időjárás jelentés, aztán pedig...
rengeteg olimpia.
Köszönjük a figyelmüket. Viszontlátásra.
Tudom, csak elkapni nem tudom. Most a piktéli szalámi kilója csak 4199 forint.
A Magyar Üzletlánc.
Szóljatok el mindent!
Tévézgetünk ingyen, HD minőségben. Tessék hazamenni mindig tévézni. Az is ingyen van.
Miért fizetne feleslegesen a HD programokért? Nézze az olimpiát ingyen HD minőségben, vagy akár 3D-ben. Ha most vásárol Samsung 3D TV-t az Euronics-ban, 3 hónapon át 17 csatornát nézhet ingyen. Részletek a honlapon. Mindig TV, minőség havidíj nélkül.
Ha nyaralás, akkor irány Hajdúszoboszló. Világhírű gyógyvíz, mediterrán tengerpart, színes programok. Az Aquapark izgalmas kalancsúzdái és az Aquapalace vízipalota kihagyhatatlan élményeket nyújt az egész családnak, Európa legnagyobb fürdőparadicsomában. Téged is vár a Hungaroszpa Hajdúszoboszló.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez a hétfő többfelé pályázhat az év legmelegebb napja címére. A holnapi napnak azonban már nincs esélye erre, hiszen nyugat felől egy hidegfront közeledik térségünk felé. Felhőzete az Alpok fölött helyezkedik jelenleg, és számításaink szerint feloszlik a Kárpát-medence fölött, de csak a felhőzete. A front átvonulását megerősödő, viharossá fokozódó szél, illetve jelentős hőmérséklet csökkenés jelzi majd. A következő napokban a Nyugat-Európa fölötti anticiklon peremén észak felől több hullámban hűvös, de viszonylag száraz levegő érkezik, így napról napra mérséklődik majd tovább a felmelegedés mértéke. Északa észak-nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és Sopron, Moson-Magyaróvár térségében előfordulhat egy-egy zápor zivatar, illetve ettől a vonaltól északnyugatra. Másutt, főleg a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik, viharossá fokozódik majd az északnyugati szél. A hőmérséklet 20 fok körül alakul hajnalban, tehát nem lesz még igazi felfrissülés. Holnap napközben folytatódik a többé-kevésbé napos idő, inkább csak északkeleten lehet több a gomoly felhő, arrafelé előfordulhat egy-egy zápor zivatar. Főként délelőtt még erős, viharos lesz az északnyugati szél, majd mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet inkább már csak Erdélyben emelkedhet 30 fok fölé. A Dunántúlon többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz, az északnyugati szél délelőtt még erős vagy viharos lehet. A hőmérséklet már 30 fok alatt marad. A keleti ország részben is sok napsütésre, és inkább már csak a Tiszántúlon előforduló 30 fok fölötti hőmérsékletre számíthatunk, és legfeljebb az északi középhegységben fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A következő napokban folytatódik a lassú lehűlés, minden nap sok napsütésre számíthatunk, csapadék inkább csak szombaton fordulhat elő egy-egy zápor formájában. Egyre hűvösebbek lesznek az éjszakák, napközben pedig egyre inkább 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!